Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Fennállásának 75. évfordulóját ünnepli idén a Sárospataki Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma. A Sárospataki Karolina óvodában és bölcsödében kresszpályát építenek. A Miskolci önkormányzat folyamatosan tárgyal a kormánnyal, hogy a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő belső állapotát is rendbe hozzák. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek. Fennállásának 75. évfordulóját ünnepli idén a Sárospataki Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma. A jubileumi évben több időszaki tárlat nyílt már a közintézményben, legutóbb pedig az elmúlt 75 évre emlékező tárlattal ünnepelték a jeles évfordulót. A múzeum múltjáról, valamint a folyamatosan gyarapodó kiállítási tárgyakról dr. Tamás Edit igazgatót hallják.
Sokszínű a gyűjtemény, sokszínű a kiállítás, és érdekes a múzeum története. Sokan dolgoztak itt szakmailag, nagyon sok kötet, tanulmánykötet, vezető született az elmúlt 75 esztendőben. Ezeket mind igyekeztünk felvillantani, úgyhogy a 7 tárgyi gyűjteményünk, 3 kis gyűjteményünk mind-mind megjelenik tárgyaival, dokumentumaival, és egy kis film is bemutatja, ahogyan születik a múzeum, és hogyan jutunk el mostanáig. Az 50-es években nagy jelentős gyűjtemények kerültek a múzeumunkba, tulajdonképpen úgy született a gyűjtemény, hogy először a történeti és iparművészeti gyűjteményeink a bútorokkal alapozódtak meg, festmények kerültek, képzőművészeti gyűjtemény, és aztán a néprajzos igazgatók sora következett, jelentős gyűjtések voltak, és ennek a gyűjtésnek az eredményeként Zemplén és Abaúj néprajzi gyűjteményei a legnagyobbika jött létre a múzeumban, és aztán a régészeti ásatások folyamodmányaként a régészeti gyűjtemény minden múzeumnak a legnagyobbikává vált, hiszen a kerámia vas alapon létrejött anyagok, ezek mind-mind gyarapították, nagyon fontosak az itt található kályhacsempék, öblösedények, tehát pataki kerámia nem csak most van, hanem évszázadokon át volt, és ezek megjelentek, gyarapították a kőgyűjteményünk 58-tól a kőfaragvány gyűjteményünk gyarapodott. És aztán érdekes módon ott a 2000-es évektől elkezdett beáramolni nagyon sok képzőművészeti gyűjtemény. Jött a kasgyűjtemény, a zugorgyűjtemény, és ezek megint sok rétűbbé, és megint azt az arcát mutatták, hogy van egy alkotó otthonnal kapcsolódó múltja is a múzeumnak, és örömmel fedezték föl ezt is a látogatók. Jött a Szatmári gyűjtemény, jött a Sándor József által adományozott öntött vasgyűjtemény, jött a mézes kalácsos anyag, Jakab Gábor féle pataki kerámia, tehát megint egy olyan nagyon intenzív szakasza volt a gyűjtemény gyarapodásnak. Tehát voltak kevésbé frekventált, és voltak olyan szakaszok, amikor viszont alig győzték a múzeológusok a leltározást, földolgozást.
Idén a Sárospataki Karolina óvoda és bölcsöde részesült egy KFT szociális pályázatának anyagi támogatásából. A nevelési intézmény egy kresszpályát valósít meg az óvoda udvarán. Kolesár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
Egy gyermekeknek kialakított kresszpályával gazdagodik a Sárospataki Karolina óvoda és bölcsöde udvara, melynek anyagi hátterét a szintén sárospataki székhelyű Freisa Hungaria Kft. Biztosítja. A svájci cég minden évben meghirdeti a szociális 1% pályázatát, melynek odaítélésében a nemzetközi leányvállalatok is részt vehetnek 2023-tól. A kiírás keretei és témakörei adottak, melyre pályázatokat kell benyújtani a jelentkezőknek. A pályamunka megismerése után az elbírálás folyamatában részt vesz a cég teljes kollektívája, mondta el Varknall György ügyvezető igazgató.
A szociális intézmények fenntartható működését támogatjuk, vagy éppen erőszak és függőség megelőzését kezdeményező projekteket, vagy valamilyen testi-szellemi fogyatékossággal élők integrációját, támogatását, valamint a szociális hátráltatott helyzetűeknek, ugye fiatalkorú vagy felnőtteknek a támogatását is a keretben tartjuk, és még ugye fontos számunkra a család és a munkahely egyenlőségét biztosító projektek is, és ugye ezek a keretek, amelyek megszabják, hogy kik pályázhatnak, és a pályázatát magát bíráljuk el a projektet. Elbírálás a pályázatoknak nagyon egyszerű, az összes kollégánk részt vesz a szavazásban, amelyben egyszerű többség dönti el, hogy melyik pályázat fog nyerni. A menedzsmentnek csak két feladata van, az, hogy bírálja el azt, hogy a pályázat megfelel a kiírt feltételeknek, és ugye meglátogatjuk az intézményeket is, hogy azt is be is biztosak legyünk, hogy meg tudják-e valósítani a projektet.
Oroszné Végső Veronika, a Sárospataki Karolina óvoda és bölcsőde főigazgatója elmondta. Egy szülő által jutott el az intézményhez a pályázat híre, melyet rövid időn belül összeállítottak és beadtak. Nagy örömükre szolgál a pozitív elbírálás, amely által egy újabb hasznos dologgal gazdagodik intézményük, a megfogalmazott cél pedig rendkívül aktuális, a gyermekek biztonságos közlekedésének kialakítása.
Támogatást azt egy szabványos gyermekbarát kresszpálya kialakítására szeretnénk fordítani, vagyis hogy fogjuk fordítani, amelyet körülbelül 300 gyermek, vagy több mint 300 gyermek fog tudni használni, köztük több mint 250 óvodás gyermek és 60 bölcsödés, de nem csak a jelenlegi gyermekek, akik jelenleg járnak az intézményünkben, hanem az is nagyon fontos, hogy igazából ez egy jövőbe fektetett, a jövő generáció fektetett támogatás. A mai gyerekek aktív résztvevője a közlekedésnek, ugye akár gyalogosként, akár biciklisként, vagy akár rolleresként is, és azért nagyon fontos, hogy már kora gyermekkorban elsajátítsák a gyermekek az alapvető közlekedési szabályokat, hogy ezt jól tudják hasznosítani, és így a pályázat lehetőséget ad arra, hogy a napi szinten beépüljön a mindennapjaikba a gyermekeknek az óvodában.
A Miskolci önkormányzat folyamatosan tárgyal a kormánnyal, hogy a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő belső állapotát is rendbe hozzák, és a Diósgyőri vár megújulásától pedig arra számítanak, hogy megduplázódik majd a látogatók száma. Hullósi András, Miskolc alpolgármestere örömmel adott tájékoztatást arról, hogy a népkertben újra megnyitották a nyilvános illemhelyet, amit hamarosan a villanyrendőr csomópontnál is megtesznek. Emellett a város kamerarendszerének kezelésében szeretnék a mesterséges intelligenciát használni, annak érdekében, hogy a közbiztonságot növeljék.
Természetesen fontosak a városrészek, és itt szeretném kiemelni, mert nem egyszerű kérdés a Miskolc-Tapolca kérdés a barlangfürdő leégése után. Azért azt látjuk azt, hogy sajnos egy nagyon-nagyon nagy érvágás volt a miskolci turizmusnak, és önmagának a város bevételi szempontjából, hiszen 300 ezer fő volt az, aki látogatta a barlangfürdőt éves szinten, és látjuk azt, hogy ez mekkora érvágás jelen pillanatban a miskolciaknak, a miskolci vállalkozóknak, akik ott vannak. Mi szeretnénk egy olyan megoldással élni, és azon dolgozunk egyébként a magyar kormánnyal közösen, rendszeresen zajlanak a tárgyalások, hogy rövid időn belül egy olyan megoldást tudjunk találni, ami bár belátható időn belül meg tudjuk fogalmazni, hogy mikor tudjuk esetleg a belső részeket is újra nyitni a barlangfürdőben, hiszen sokakat ez érdekel a leginkább, a turizmus erre épül rá, és emellett természetesen a környezetnek a rendezése is fontos számunkra. Ugyanez a Diósgyőri várral is, ugyanez a helyzet, hiszen látjuk azt, hogy legyünk őszintik, a miskolciak szempontjából nem feltétlenül jól sikerült projektről van szó, de mi előre tekintünk, előre megyünk, hiszünk abban, ami egyébként éves szinten 150 ezer látogatót hozott a várba, hiszünk abban, hogy legalább meg fog duplázódni ez a mennyiség, úgymond a turistáknak a mennyiség és a száma, de tekintetben, és bízom benne, hogy ténylegesen egy olyan projektet fogunk tudni majd átadni, ami túlmutat a váron, hiszen mi vár negyedben is gondolkodunk már, bízunk benne, hogy mindenki megelégedésére fog történni, kétségkívül voltak hibák, de én azt mondom, hogy mi a hibánk túl nézve én próbálok ebben elég erőteljesen kommunikálni és érdeket érvényesíteni, hogy ezek a kellemetlenségek minél gyorsabban befejeződjenek, és ténylegesen egy olyan komplexumot tudjunk majd a miskolciaknak átadni, amit szívesen látogatnak majd. A magyar kormány, a Palkovics kormánybiztos úrral sikerült megállapodást kötni. Magyarországon elsőként a mesterséges intelligencia fellegvár vagy okosvárosa lehet Miskolc, ami azért nagyon fontos, mert kétségkívül látjuk azt, hogy a mesterséges intelligenciával mekkora lehetőségek vannak. Veszélyek is vannak, de óriási lehetőségek vannak. Városüzemeltetési szempontból pedig el lehet azt mondani, hogy például van egy közel 200 térfigyelő kameránk jelen pillanatban a városban. Olyan finomságot tudunk a szoftverekkel már áttelepíteni ezekre a kamerákra, ami képesztő. Ha egy rendőrség mi jegyzőkönyvhöz, vagy egy tanulóvallomáshoz, vagy egy szemtanútnak a megkérdezésére elmondták azt, hogy piros autót láttak ebben a kereszteződésben, akkor képesek vagyunk csak a piros autót szűrni ebben a kereszteződésekben, és a felderítést nagy mértékben meg tudjuk könnyíteni. Látjuk azt, hogy mennyi a kibocsátás alatt esetben, a CO kibocsátás, széndioxid kibocsátás egy körzetben, hol lehet esetleg nagyobb szükség a zöldítésre, hol tudjuk a forgalmat csökkentő vagy csillapító megoldást elindítani. Tehát valami elképesztő széles a spektrum, amiben tudunk a mesterséges intelligencia vonatkozásában lépni, és hát mi azt szeretnénk, hogy mi egy ténylegesen lakosságbarát városüzemeltetést szeretnénk létrehozni. Ez azt jelenti, hogy bármilyen probléma adódik, akkor ne ilyen bonyolult központi telefonszámokon kelljen várva a módszert, nem tudom melyik dalának a lejátszása közben várni és idegeskedni, arra mikor kapcsolják már a tényleges az ügyfélközpontot. Mi azt szeretnénk, hogy egy olyan applikáció jöjjön majd létre, aminek segítségével gyorsan, rugalmasan, biztonságosan 0-24 órában a Miskolci számára elérhetőek lesznek, hogy a közproblémákat vagy éppességgel a hibákat mondjuk esetleg a közüzemek felé vagy közműszolgáltató felé jelezni tudják. Mi ezen dolgozunk, és bízunk benne, hogy lesz majd hamarosan érezhető bejelentés ezzel kapcsolatban. Nagyon régi hiátust teljesítettünk a miskolciak felé azzal, hogy kulturáltan felújítva átadtuk ismét a miskolciaknak a népkerti illemhelyet, ami délelőtt 10 és este 6 óra között teljesen ingyenes formában tudnak használni. Ez az egyik lépés amellé, hogy a miskolciaknak a úgymond a komfortérzete javuljon, hiszen akár a népkertben is ott családok, babakocsis, édesanyák, sportolók, idősek jönnek-mennek, és hát nincs a közvetlen környezetében egy olyan helyiség alatt esetben kávét elfogyasztani és beüljön, meg hát nem is kell, és nem is feltétele ennek, de ez csak az egyik lépés, hiszen azért a belvárosban vannak még élemhelyek, amin most azon dolgozunk, hogy például említettem már ugye ebben az interjúban a villanyrendőri buszmegálló kérdését, azért ide szorosan kapcsolódik, hogy természetesen a környezetet is szeretnénk még szebbé tenni, és ugyanúgy a villanyrendőri buszmegállót is szeretnénk, majd a buszmegállóban lévő élemhelyet is szeretnénk záros határidőn belül, néhány héten belül megnyitni.
Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken felhőtlen vagy derült száraz időnk lesz. A déli-délnyugati szél mérsékelt marad. A hőmérséklet pénteken 28 és 34 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. augusztus 7-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Ma éjfélig lehet jelentkezni a felsőoktatási intézményekbe a pótfelvételi eljárás során. Szokatlan helyen elrejtett cigarettát találtak a NAV Mohácsi folyami határkirendeltségének munkatársai egy osztrák honosságú hajón. Változatos programokkal készültek az idei Zempléni Gomba Fesztivál napjaira. Ezek mai műsorunk főbb témái. Ma éjfélig lehet jelentkezni a felsőoktatási intézményekbe a pótfelvételi eljárás során. A fontosabb tudnivalókról dr. Bujdosó Zoltánt, a Mate Károly Róbert kampuszának főigazgatóját, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Most akkor a pótfelvételi eljárásról magáról beszéljünk külön, aztán majd külön arról, hogy mi a teendő, ki jelentkezhet egyáltalán, mik a feltételek, most beszéljünk akkor arról, hogy mi ez a pótfelvételi eljárás.
Jó, rendben, tehát a pótfelvételi eljárás alapvetően ugye azok számára nyitott, aki vagy nem jelentkezett felsőoktatásba, vagy nem vették föl felsőoktatásba. Tehát aki bármely szakra felvételt nyert, nem jelentkezhet pótfelvételi eljárásba. A pótfelvételi eljárásnak a lényege az az, hogy egy egyetemet, vagy egy intézményt és egy szakot jelölhet meg a felvételiző, amennyiben annak az egy szaknak van állami ösztöndíjas és önköltséges meghirdetése is, akkor az egynek számít. Tehát ott két sort tölt ki, ugyanazt a szakot állami ösztöndíjas és önköltséges formában, de az egynek számít. Minden más esetben csak egyet lehet megjelölni. Ami még érdekesség a pótfelvételének az az, hogy kizárólag elektronikus formában, de azt hiszem, hogy ez már hozzászoktak azért a jelentkezők. Augusztus 7-e éjfél a határidő, és nagyon fontos elmondani azt, hogy a felvételi jelentkezés az azzal ér véget, hogy hitelesíti a felvételiző az eljárás. Nyilván erre a rendszer, a felvi.hu rendszer nagyon felhasználóbarát, többször felhívja rá a figyelmet a jelentkezés közben, tehát azért nagyon vagy kevés ember az, aki ezt eltéveszti, de azért nem győzzük hangsúlyozni, hogy a hitelesítéssel ér véget a felvételi. A kampuszunkon, hogy milyen szakra vagy szakokra lehet jelentkezni, talán ez még azért érdekes. Kezdeném azokkal a szakokkal, amelyekre van állami ösztöndíjas helyünk. Ezek az agrárképzések, illetve az informatikai képzések, tehát gyógy és fűszer növények szakon, agrár és üzleti digitalizáció szakon, gazdaságinformatikus szakon, illetve programtervező informatikus szakon még vannak állami ösztöndíjas, vagy kaptunk állami ösztöndíjas meghirdetésre lehetőséget, tehát ez nagyon fontos kihangsúlyozni. Azt is megemlíteném, hogy a gazdaságtudományi területen, tehát a pénzügy számvitel, kereskedelem, marketing és a turizmus vendéglátás szakon ugyan nem kaptunk, tehát nincs állami ösztöndíjas hely, ez csak önköltséges formában jelölhető meg, viszont önköltség mérséklésére van lehetőség a pontszám, az elért pontszám alapján. 350 pont tól fölfele indul, akinek 350 pontja, aki eléri a 350 pontot, és az 25%, aki a 420-at, az 40%, és aki a 450 pontot eléri, az pedig 50% mérséklés kap az önköltségből. Tehát ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez lehetséges. Nyilván ehhez egy jó felvételi pontszámot kell produkálni.
Szakmai előadások, közös túrázás és természetesen baráti beszélgetések töltötték ki az idei Zempléni Gomba Fesztivál napjait. Gécziné Nagy Mária, a szervező gombász egyesület vezetője elmondta, folyamatos az érdeklődés a találkozó iránt, igyekeznek a szakmaiságnak és a közösségépítésnek is teret adni programjaikkal.
Annál látjuk, hogy népszerű, hogy lényegében van, aki már február elején bejelentkezik. Maga a program szervezése az több mint egy fél évet ölel át, foglal magába, illetve amiket látunk, érdekes, különlegesebb előadásokat, már van, hogy egy évvel előtte a szervezés megkezdésekor felkérjük az előadókat, és az, hogy ennyi ember érdeklődik és jön az ország különböző részeiről, különböző gombász szervezetektől, azt mutatja, hogy itt már barátságok szövődtek olyan emberek között, akik szeretik a természetet és főként a gombákat benne. Itt a beszélgetéseket ugyanott tudjuk folytatni, ahogy egy évvel ezelőtt abba hagytuk lényegében. Nagyon sok a visszatérő vendég, gombászbarát, mindig van néhány új, aki most kapcsolódik be, és látják, hogy egy olyan különleges milliója van ennek a programnak, és olyan családias, hiszen még most kezdődött ma délután, még nemrég érkezett meg a mai, mára bejelentkező utolsó vendégünk is, és már rögtön zajlanak a beszélgetések, kivel mi történt az elmúlt egy év alatt. Már megvan, hogy hányféle útvonalon fognak indulni a csapatok a szombati napon, illetve a vacsorát követően előadások zajlanak. Ma például Rimóci professzor úrtól fogunk előadást hallani, de a többi estén is, ugye Zemplén gombavilágának az átfogó kutatásáról, tehát a szakmának is helyet adunk természetesen, és itt mindenki megtalálja maga számára a fontos és különleges különleges, kiemelendő pontot, ami miatt eljön az Zempléni Gomba Fesztiválra. Sajnos a május-júniusi hűvös, aztán asszályos időszak úgy látjuk, hogy nagyon sokat ártott a gombafonalaknak a talajban, tehát megint a spórákból kell indulnia a gombák fejlődésének, és ez meghosszabbítja azt az időszakot, hogy az esőt megfelelő hőmérsékleti körülményeket követően megjelenjenek. Van remény, tehát azért már találtunk, különböző helyszínekre már kimentek a túravezetők az elmúlt egy hétben. Még nem indult be az, amit várunk, hogy így berobban majd az erdő élővilága és tele lesz gombával, de ahogy láttuk az eddigi időszakot, már fogunk azért gombákat találni, és reméljük, hogy tartogat érdekességeket számunkra idén is az erdő.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mikrofonnál a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Az idő múlása ellenére a hiroshimai atomtámadás egyetemes figyelmeztetés a háborúkra, különösképpen a nukleáris fegyverek okozta pusztításra. Mondta a 14. Leó pápa az atombomba ledobásának 80. évfordulóján tegnap. Az egyházfő a Szentpéter téren tartott általános audiencián megemlékezett a Hiroshimára ledobott amerikai atombomba évfordulójáról, és emlékeztetett, hogy 3 nap múlva lesz Nagasaki elpusztításának évfordulója. 14. Leó kifejtette, hogy az eltelt évtizedek ellenére az akkori tragikus történések egyetemes figyelmeztetésnek számítanak ma is. Remélem, hogy az erős feszültségek és véres konfliktusok jellemezte mai világban a másik elpusztításának fenyegetésére épített biztonság illúziója átadja a helyét az igazságosság eszközeinek, a párbeszéd gyakorlásának, a testvériségbe vetett bizalomnak, mondta a pápa. Tegyük rendbe az életünket az Úr fogadására, kérte 14. Leó pápa katekézisében. Augusztus 6-án a Szentatya ismét általános kihallgatást tartott a Szentpéter téren. Ennek keretében Jézus húsvétjáról elmélkedett. 14. Leó pápa katekézisében elmondta. Márk evangéliuma elbeszéli, hogy a kovásztalan kenyér első napján, amikor a húsvéti bárányt felszokták áldozni, tanítványai megkérdezték Jézust. Mi a szándékod? Hová menjünk, hogy elkészítsük a húsvéti vacsorát? Ez egy gyakorlatias kérdés, de tele van várakozással is. A tanítványok érzik, hogy valami fontos dolog fog történni, de nem ismerik a részleteket. Jézus válasza szinte talánynak tűnik. Menjetek a városba, ott találkoztok egy vizes korsót vivő emberrel. A részletek szimbolikussá válnak. Egy korsót vivő férfi, a vízhordás abban a korban általában a nők dolga volt, egy már előkészített felsőterem, egy ismeretlen házigazda, mintha minden előre elő lett volna készítve. Pontosan így is van. Ebben az epizódban az evangélium feltárja előttünk, hogy a szeretet nem a véletlen műve, hanem tudatos választás eredménye. Nem egyszerű reakció, hanem előkészületet igénylő döntés. Jézus nem végzetéből kifolyólag néz szembe kínszenvedésével, hanem egy elfogadott, szabadon és lelkiismeretesen végigjárt út iránti hűségből. Ez az, ami vigaszunkra van. Annak tudata, hogy életének odaadása mélységes szándékából, nem pedig hirtelen támadt késztetésből fakad, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Hálaadó érseki szentmise keretében emlékeztek meg az Egyházközségi Nővérek Társasága 90 évvel ezelőtti megalakulására Mátra Szent Imrén, a Stella katolikus üdülőben. A Teodóra nővér által alapított közösség küldetése a papok szolgálata, munkájuk segítése. Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében kiemelte, a láthatatlan Isten a látható világban elrejti magát, de a hit segítségével képesek vagyunk a természet csodáiban is felismerni az ő jelenlétét. Nem véletlenül hozták létre annak idején az atyák itt, Magyarország egyik legmagasabb pontján a Stella üdülőt, hangsúlyozta. Mint emlékeztetett, az esztergomi főegyházmegye, a kalocsai főegyházmegye és az egri főegyházmegye alapításával jött létre a Stella. Itt szolgáltak a nővérek, akiknek karizmája, kisugárzása van. Ma azért is hálát adunk az Istennek, hogy mindig teremt új és új karizmákat, mondta az érsek. A főpásztor beszédében említést tett a napokban véget ért római ifjúsági zarándoklatról is. Elmondta, az egyház reménye azok a fiatalok, akik tovább viszik a hitnek és a reménynek a stafétáját, és átadják a következő generációknak. Ternyák Csaba egri érseket hallják.
Kedves nővérek, nagy örömmel vagyunk itt együtt ezen a hálaadó szentmisén. Arra emlékezünk, hogy az egyházközségi nővérek közössége 90 évvel ezelőtt alakult. Akkor jött létre, akkor teremtette a Szentlélek ezt a karizmát azokban a nővérekben, akik akkor felismerték, hogy az egyháznak szüksége van arra, hogy a papok szolgálatát a nővéreknek a szolgálata kiegészítse, támogassa, segítse. És akkor voltak olyan nővérek, akik összefogtak, akik elkezdték ezt a szolgálatot nehéz időkben, hiszen arra háború közelségét lehetett érezni, és aztán utána egyre nehezebb idők következtek, de mindig voltak olyan nővérek, akik hűségesen kitartottak ebben a szolgálatban. Ma különösen Teodóra nővérre emlékezünk, akit alapítóként tisztelünk, és úgy tekintünk rá. És hát azért vagyunk itt együtt a Stella üdülőben, ebben az egyházi üdülőben, itt a Mátra tetején, hogy hálával emlékezzünk azokra a nővérekre, akik hosszú éveken keresztül itt az 50-es években, 40-es évek végén itt szolgáltak, ebben a házban szolgálták azokat a paptestvéreket, akik idejöttek pihenni, üdülni, akik itt töltötték a szabadságukat. Istennek legyen hála, hogy azóta a nővérek, ha kevesen vannak is, de hála Istennek vannak szimpatizánsaik, vannak, akik ezt a lelkiséget követik, és különböző egyházközségekben, különböző plébániákon szolgálnak, és segítik a lelkipásztoroknak a munkáját.
Ezt követően egy a rend alapításának 90. évfordulója alkalmából állított emléktáblát áldott meg Ternyák Csaba egri érsek. Az egri szeminárium ebben az évben is várja hivatástisztázó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat mottója: szólj Uram, mert hallja a te szolgád. A hivatástisztázó lelki gyakorlat helye az egri érseki papnevelő intézet Eger Foglár út 6. Időpontja 2025. augusztus 10-e vasárnap 18 órától, augusztus 13-a szerda ebédig. A lelki gyakorlat minden jelentkező számára ingyenes. Jelentkezni a közösségi felületeken közzétett plakáton található QR kódon keresztül, vagy a spirituálisnál lehet a lucitamás76@gmail.com e-mail címen. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az egri szeminárium kispapjai és előjárói. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az egri főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Kolesár Krisztián és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az egri bazilikát, ahonnan első csütörtöki szentségimádást, majd rózsafűzér imádságot közvetítünk.
Üdvözd légy, örökké áldott légy az oltári szentségben jelenlévő Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő kútfeje, menj és föld, Ura Istene, kit az angyalok, mint úgy imádlak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te, mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvösség szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Kedves testvéreim, eljöttünk imádni az Úr Jézust, aki velünk maradt az eukarisztiában. Az ember néha elveszíti lába alul a talajt, nem találja az utat, sötétben bolyong. Jézus azonban nem akarja, hogy elvesszünk, ezért közöttünk maradt. Adjuk át neki félelmeinket, gátlásainkat, és ő megszabadít tőlük. Bízzuk magunkat az ő vezetésére. Bánjuk meg bűneinket, és ragadjuk meg kezét, mert vezetni akar bennünket. Urunk Istenünk, erősítsd meg bizalmunkat irántad, Uram, irgalmazz! Urunk Istenünk, szabadíts meg a ránk leselkedő árnyaktól, Krisztus, kegyelmezz! Urunk Istenünk, vezess minket Isten gyermekeinek szabadságára, Uram, irgalmazz! Urunk Jézus Krisztus, fogadd el ezt a hódolatunkat és imádságunkat, melyet nem csak a magunk nevében teszünk le az oltárra, hanem a távol lévők nevében is. Tieid vagyunk, a tieid is akarunk lenni mindnyájan, és ennek elismeréséül felajánljuk neked elménk minden gondolatát, szívünk minden érzését, akaratunkat, cselekedeteinket és egész magunkat. Engedd, Urunk, hogy Jézus, hogy egész életünk neked szentelt, tiszta áldozat legyen. Amen. Szentségimádási óránkat az Imádkozzunk az oltári szentség előtt című imakönyv 77. oldalától kezdődően végezzük. Jézus, taníts engem imádkozni. Hozzád jövök, Jézus, és imádlak téged, mert te vagy az én mesterem. Szeretlek, mert nálad vannak az örök élet igéi. Hiszek benned, mert te vagy az isteni igazság. A csendben ezt ismételjük magunkban. Hozzád jövök. Szeretlek, hiszek benned. Jézus, hozzád jövök, szeretlek, és hiszek benned. Jézus, leborulok előtted, és veled akarok lenni. Köszönöm, hogy nem csak arra hívtad meg követőidet, hogy imádkozzanak, hanem magad is szüntelenül imádkoztál. Minden alkalmat megragadtál, hogy a Szentlélekben az Atyához kiálts. Hálát adtál, dicsőítetted őt. Köszönöm, hogy szakítottál időt az imádságra. Magányos helyre vonultál, kimentél a pusztába, hogy ott imádkozz. Köszönöm neked, hogy korán keltél, még jóval virradat előtt, felmentél a hegyre, és imádkoztál. Vagy az egész éjszakát imában töltötted. Halálod előtt imádkoztál a Getsemáné kertben, és a kereszten sem szüntél meg az Atyához kiáltani. Imádkoztál, mielőtt csodát tettél, mielőtt megáldottad a kenyeret, hálát adva az Atyának, aki meghallgat téged. Jézusom, köszönöm, hogy szüntelenül imádkoztál. Jézusom, köszönöm, hogy szüntelenül imádkoztál. Jézusom, köszönöm, hogy szüntelenül imádkoztál. Jézusom, köszönöm, hogy szüntelenül imádkoztál.
imádlak, nagy Istenség, testvért titkos mi szentség, leborulva. Itt van Isten, emberség, véghetetlen nagy fölség, föláldozva. Üdvözlít te szent manna, ennél többet kiadna, nincs mód benne. Ez az égi nagy jóság, a teljessen háromság, nagy kegyelem.
Jézus, mielőtt kiválasztottad apostolaidat, akiket később szétküldtél a világba, hogy hirdessék evangéliumodat, gyógyítsák meg a betegeket, és üzzék ki a gonosz lelkeket, te imádkoztál. Szent Lukács így örökítette meg ezt a jelenetet. Ezekben a napokban történt, hogy kiment a hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Amikor megvirradt, oda hívta magához tanítványait, és kiválasztott közülük 12-t, és elnevezte őket apostoloknak. A legfontosabb döntéseid mindig imádságban születtek. Úr Jézus, szeretnék megtanulni imádkozni. Mától kezdve én is így akarok viselkedni. Bocsásd meg, hogy életem fontos döntéseit sokszor imádság nélkül hoztam. Nem beszéltem meg a Szentlélekben az Atyával. Ezért tévedtem oly gyakran. Saját akaratomat követve ezért botlottam akkorákat. Most megfogadom, hogy minden döntésem előtt imádkozom. Kérem a te világosságodat, hogy tisztán lássam az Atya akaratát. Visszavonok minden olyan döntésemet, amelyet imádság nélkül hoztam a saját akaratomból. Mindenben alávetem magam az Atya akaratának. Mától kezdve másként lesz. Úgy akarok viselkedni, mint te. Ne engedd, hogy magával ragadjon a rohanó világ. Ne engedd, hogy elgáncsoljon büszke, önző lényem, hanem mindenben a te lelked vezessen, a te példád irányítson engem. Jézus, taníts meg, hogy keressem az Atya akaratát. 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 Uram Jézus, tanítványaidat szeretettel és türelemmel nevelted. Együtt imádkoztál velük. Az ima után feltártad előttük isteni szépségedet, sejteni engedted küldetésedet. Erről Szent Máté tudósított. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, s fölment külön velük egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény. S íme megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter erre így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, csinálok ide 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek. Amíg beszélt, hirtelen fényes felhő borult rájuk, s a felhőből szózat hallatszott: Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok arcra borultak, s igen megrémültek. Jézus odalépett hozzájuk, és megérintette őket: Keljetek fel, ne féljetek. Jézusom, taníts meg imádkozni. Add, hogy meglássam arcod szépségét, s hogy egész lényem, lelkem, szellemem és szívem egybehangzóan kiáltsa: Jó nekem itt lennem. Bocsásd meg, hogy az imát oly sokszor másként láttam, unalmas, hosszadalmas, sivár, szeretet nélküli szócséplésnek tartottam. Mutasd meg arcodat, hogy e pillanattól kezdve minden imádság veled való kellemes együttlétté váljon. Bocsásd meg, hogy tőled távol táboroztam le, távol maradtam tőled. E pillanattól kezdve örömmel akarok veled lenni. Jézus, Péter szavait ismételgetem. Jó nekem itt lenni, jó nekem veled lenni. Jó nekem itt lenni, jó nekem veled lenni. Jó nekem itt lenni, jó nekem veled lenni. Jézus, míg te türelmesen az imára oktattad tanítványaidat, egy szív hozzád hasonlóan szüntelenül imádkozott. A te édesanyád s az én égi édesanyám, Szűz Mária. Ő szeretett veled lenni, mert sohasem tévesztette szem elől isteni ragyogásodat. Köszönöm neked, hogy a Szent Szűz egész élete példa volt az álhatásodat,